mindennapi podcastünket add meg nekünk, Maci, írja bécsi hallgató, de mielőtt ezt elolvastam volna, én már folyamatosan az egész adás alatt, miközben dumálom, közben élesítem a podcasteket, úgyhogy érdemes oda fellátogatni. Ezért lesz könnyű dolga mai vendégünknek, Szabó M. Istvánnak, energiapolitikai szakújságnak.
Multitasking, amit te itt elkövetsz, az lenyűgöző, elképesztő. Én ezt biztos, hogy nem tudnám. Fölveti azt a kérdést, hogy akkor eddig miért nem csináltuk meg, de ezt most szerintem fegye jótékony homály.
Igen.
Ja, az IMF-ről csak, hogy mi nem tudjuk mi ez, de jó. 90-es évek közepén voltak ők nagy durranás, aztán ahogy jöttek egy zseniális albummal, úgy tűntek el, és lett végük, ami ugyanolyan meglepő volt, hogy mint ahogy berobbantak ők, úgyhogy mindegy egy érdekes zenekari történet az övéké.
Igen. Beharangoztuk Szabó M. István energetikai szakújságírót, aki eddig nem jutott szóhoz, több okból sem, mert az ás nem adott neki mikrofont, másrészt meg még nem kérdeztünk tőle a világon semmit sajnos, de majd most fogunk.
Kivárom.
Köszöntelek, szervusz, és a türelmedet külön is.
Tegnap ott hagytuk
abba. Tegnap én hallgattam az ismétlést, nagyon belegubancolódtatok, mint roma gyerek a Hosentrogerbe, ebbe a Paks 2-be. Azok, akik nem hallgatták ezt a beszélgetést, egy kicsit zonzásítva, meg az én kedvemért, aki szintén nem hallgattam, mert aludtam sajnos.
Tő mondatokban.
Hogy állunk? Lesz Paks 2? Ki fogja építeni?
Baj van ez a rövid történet. Ezt sok oldalra ki lehet bontani. Egyrészt, hogy nem tart sehol a beruházás elkezdése, tehát továbbra sincs csőre töltve az, hogy el lehet kezdeni betonozni.
Ugye 12 az év után gyakorlatilag szinte semmi.
3 év után kellett volna, de 5 év múlva már tényleg illet volna elkezdeni. A háború miatt eleve az oroszoknak a szerepe az kérdőjeles volt. Most a legújabb szankciós csomagban valószínűleg megpiszkálják a Rosatomot legalább a menedzseri oldalról, tehát az eleve már problémás lesz. Most új fejlemény az, hogy Amerikában az ottani szankciós lista, ugye az a G-t érinti, akinek szerződése van a Paks 2-nek a reaktor, hogy is van, nem, a turbina szigetnek az elkészítésére, tehát az kuka. A német-francia konzorcium gyártotta, vagy szállította volna szerződés szerint az üzemeltetési irányítás és vész irányítás technikát. Ebből a
németek kihátráltak, ezt olvastam.
Hát nem hátráltak ki, hanem igazából ott az van, hogy ott van egy vizsgálat.
Politika, igen,
van egy vizsgálat a gazdasági minisztériumban, és hát azt nem tudják eldönteni, hogy valóban megáll-e az a feltételezés, hogy ez a technika, amit ők ebbe a dologba beszállítanának, az másra is használható, például a rakétairányító rendszerekhez is felhasználható. Ha igen, akkor ez off, és akkor ezt még nem tudták eldönteni, és ezért inkább kivárnak. Ezt a franciák nem fogják tudni pótolni, ugye úgy néz ki, hogyha ti konzorciumban szerződtök velem, hogy hozzátok a produkciót, akkor az nem megy, hogy csak az Ács hozza majd el a mindkettőtök produkcióját, hanem az mindketten kellettek, tehát az egy bullshit, hogy a franciák majd beleállnak, és akkor ők majd legyártják, hogy hozzák azt, amit a németek hoznak. Ez így biztos nem fog menni. És akkor a múlt héten volt Aszódi Attila a Bakánál egy podcastban, ott pedig 24.hu-na Dellába. Nagyon érdekes volt, mert nagyon tanulságos. Aszódit mindig azért érdemes olvasni, vagy hallgatni, mert nagyon okos ember, és nagyon, nagyon finoman terel el téged egy másik irányba, mint ahogy gondolkodni kéne. Itt is megtörtént ez, tehát kimondta, hogy...
Ugye az fontos, hogy ő ismeri a szerződést, amit mások nem ismernek.
Na de hát
ugye
nyilván hallgatnia kell annál... róla, nem. De, tehát nem mondhat...
Ja, nem mondhatja, nem. Azt akartam mondani, hogy ő is azt mondta, hogy tehát az oroszok nélkül Paks 2, ami egy orosz reaktor építéséről szólt, elég furán adná ki magát, ha egyáltalán meg lehetne valósítani, nem lehet megvalósítani. Tehát az oroszok nélkül nem megy, és akkor az a kérdés, hogy lehet-e mással.
Hogy akkor itt mi nem csinálunk francia, meg amerikai atomerőművet. Ők tudnak ilyet építeni. Akkor
itt legyen a tegnap.
Igen, innen legyen a kontinuitás. Tehát akkor nézzük a franciákat. A 444-re írtam.
Gábor, nagyon beleszuszogsz a mikrofonba, így csináld, mint én, hogy az orrod el egy.
Igen, de igen. Te vagy.
Nem én vagyok, mert én nem tudok, hogy lefelé lélegzem. De most te vagy.
Biztos?
Na mindegy.
Na szóval, tehát, franciák. Tavaly évvégén írtam a 444-re egy hosszabb anyagot, és most lesz ennek egy második része, a napokban fog megjelenni, a francia nuki helyzet. Hogy mondják ezt finoman, borzasztóan nehéz helyzetben vannak. Tehát ott az építést, ugye az EDF állami monopólium szervezet, energetikai monopólium szervezet alatti cégek csinálják meg. Az EDF az történelmi veszteséggel zárt tavaly, és azért nem ment csődbe, mert az állam megmentette, tehát kivásárolta a részvénypiacról a meglévő részvényeit, és így egy teljesen állami cég, de 62 milliárd, 63 milliárd eurós vesztesége van, és 200 milliárd feletti, tehát ez a cég vesztesége, és a tavalyi évet pedig 200 milliárdos minusszal zárta.
Akkor miért ne dönthetne úgy az állam, hogy tol bele egy kis pénzt, azt
hát azért, tovább, mert ez nem ilyen egyszerű, de mondjuk tételezzük fel,
az hogy, Európai Unióban
olyan,
pláne,
olyan
nem?
Módon egyszerű, hogy mondjuk a franciaországi helyzetet engedik kezelni Brüsszelből, de azért azt, hogy az EDF mondjuk exportáljon, tehát hogy olyan beruházásokat végez, ami nem a francia problémákat oldja meg, azt ugye elég nehéz elképzelni, hogy a francia állam toljon bele pénzt. Ugye ez volt a trükk az oroszoknál, hogy a Paks 2 az nem lehetett a piacon elegendő pénzhez jutni. Nem volt pénzintézet, aki ezt finanszírozza. A magyar államnak nem volt ennyi pénze, hogy finanszírozza. És akkor az oroszok, a Rosszatom mögötti Putyin állami szervezet azt mondta, hogy oké, akkor ők ebbe beleállnak. Ott ez normális, az Európai Unióban ez nem kételezhető. De a franciák több, ebből is véreznek, mert ott van... Most pont, amikor megírtam az újabb anyagot, akkor pont kiderült, hogy a tavaly évvégi nagy feltámadás, hogy 56 reaktorból már majdnem 40 működött, és akkor már majdnem meg tudták termelni a saját energiaigényeiket, ami ugyancsak egy ilyen történelmi blama Franciaországban, mert ők exportőr szerepben tetszelektek, és most pedig ez nem így van. Tehát, hogy most megint az a helyzet, hogy az 56 reaktorukból 30 működik, 30-valahány, nagyon nagy bajban vannak, ezek is többnyire nagy részük a életciklusuk végén van, tehát le kéne cserélni, vagy fel kéne újítani úgy, hogy még működjenek 10 évig, ez ki fogja finanszírozni, milyen pénzbe, mennyibe kerül, ugye erről szól az, hogy a nuki az lehet-e zöld Európában, és ez nem arról szól, hogy akkor hitkérdés, hogy akkor karbon vagy ban, hanem hogy a brüsszeli kasszához lehet-e menni pénzt kivenni nukira. Erről szól a történet.
Oké, akkor Európát hagyjuk, mert nagyon megy az idő, és igen, nagyon fontos. Akkor a lecsorgó labdát amerikai balátaink a gólvonalról be tudják előni.
Hát szerintem Magyarország egyrészt pillanatnyilag nem fekszik olyan jó, hogy ebbe az amerikák nagy...
Hát van az a pénz, csak kell venni vadászgépeket, meg atomerőmű.
Nem, ezt megteszik a lengyelek. Tehát ugye azt kell látnatok, hogy a világon jelenleg a kínaiakon kívül igazából félig meddig az oroszok tudnak atomerőművet építeni. A koreaiak odahaza is szenvednek, és nagyon nehezen fejezték be az arab térségbe a vállalásukat, hanem a 4 éves csúszásuk. Az amerikaiak odahaza sem tudják megépíteni az egyetlen építés alatt lévő.
Miért?
Hát azért, mert annyira bonyolult a rendszer, olyan régen építettek, és a Fukushima utáni ilyen biztonsági előírások pedig olyan költségnövekedés jelentenek, hogy egyszerűen ez az időpénz paradigma van, hogy mindig csúsznak, és mindig drágább lesz. És Amerikában van egy olyan projekt, amit 9 milliárd dollárért úgy fejeztek be, hogy ástak egy gödröt, mondanám, ez Paks 2-re párhuzamként kell. 9 milliárd dollárba került az, hogy ástak egy gödröt, és nem tettek bele semmit. És az Amerikában, az amerikaiaknál egyébként is a trend az abba az irányba fordul, hogy bár támogatják a nukleáris. Tehát nyilván a nagyhatalmi politika miatt itt a katonai meg a polgári célú nukleáris dolgok összefolynak, és támogatják a nukleáris technológiát, de azért nem úgy, hogy építenének új atomerőművet.
Akkor kínai barátaink, hiszen vasutat már tudnak építeni rálunk, az nem, se olcsó.
Hát nem tudnak.
Figyelj, akkor ez most átugrottunk, és ezt pocsán lezártuk, hogy az oroszok ezt nem csinálják meg?
Hát én szerintem nem tudják megcsinálni.
Tehát nem tudják megcsinálni.
Jó, de
akkor... Nem akarják, vagy nem tudják?
Én szerintem nem, tehát hogy mondjam.
Lehet, hogy nem is akarják, meg nem is tudják igazából.
Tehát az a helyzet, hogy ugye ezt, ha az Szurdi Attila sem mondta, akkor én meg nem tudom elmondani, hogy ezt akarják, vagy nem akarják. Én szerintem nem tudják megépíteni, ráadásul úgy van, hogy Ázsiában több olyan kint lévőségük is van, amit inkább befejeznének, mert abból lesz pénzük, meg fog működni. A Törökországot is nyögvenyelősen, de be kéne fejezni, abban is az oroszok vannak benne, hogy ott 4 blokk építése zajlik már. Pakson még nem kezdődött semmi, tehát ott egyszerűen majd bíróságon majd elintézik ezt az ügyet.
Erről beszéltünk tegnap.
De például Ázsiában bent vannak azt hiszem 2 dupla építésbe a kínaiakkal, ott nem lehet tökölni, tehát ott a kínaiak azt mondták, hogy határidőre, ha megvan, akkor fizetnek, ha nem, akkor Bukesz, és akkor azt hiszem, hogy Bangladesbe építkeznek, elég érkeztek Dél-Amerikába az oroszok, elég érkeztek Afrikába, tehát ők nagyon sok pecsabottal, nagyon sok kukaccal a vízben próbálkoznak, mi egyelőre ezzel a...
Oké, okay. Na most akkor innen,
nem tudunk tovább menni.
Ugye Aszódi Attilára maradtunk, ő nem csak, hogy Paks 2-t tartotta szükségesnek, hanem valami olyasmit derengt valami nyilatkozatából, hogy még egy, de inkább kettő kisebb méretű nukit kellene.
Jó, ezt a kérdést bontsuk ketté.
Bontsuk.
Az egyik az, hogy tehát be kell hívni a Szódi Attilát, majd elmondja, hogy ő
hogy gondolta. Rajta vagyok, én személy szerint kettő hónapja üldözöm.
Valójában ugye az van, hogy voltam egy ilyen menedzser fejtágítón, amit a kormány még akkor gondolt, hogy gazdasági szereplőkkel megoszt, és akkor a Kovács Pál nevezetű, most sokadszorra is Pakson dolgozó úriember, akkor energetikai államtitkár előadta, hogy hát nem Paks 3, hanem 4-5-6 is kellene. Ezt mondta 2015-ben. Jó, hogy ültünk, mert ott meg kell kapaszkodni, tehát hogy oké, akkor hogy vagyunk most a Paks 2-vel? Úgy, hogy beleöntöttünk már valamennyi pénzt, hiszen ki kellett fizetni a számlákat, a startvonalig nem jutottunk el, mert nem kezdődött el az építkezés, majd hogy ebből kiszálljunk, a sok pénzbe kerül, és akkor ezen felül még gondolkodunk azon, hogy akkor ebbe az irányba kéne menni. Ugye az atomerőmű építés arról szól, hogy legalább 10 évig, ugye magyar viszonyok között ez már eltelt, tehát 10+ évig öntött bele a pénzt, és nincs eredmény, tehát hogy visszafelé nem jön semmi, ez olyan hosszú távú befektetés, ami vagy jön, vagy nem, nálunk ugye nem jön, és akkor most ott tartunk 13 év után, hogy ugyanott tart a kormány, mint 2010-ben, hogy honnan lesz energia, csak a helyzet rosszabb. Most erre feltenni azt, hogy egy, mondjuk a mini nukit vegyük elő, SMR, ugye ez a moduláris kis technó, nincs készen, ez olyan, mint a fúziós energia, meg olyan, mint a tiszta szén technológia, hogy van ígéret, és kétségtelenül vannak eredmények, de nincs kész modell, nincs piacképes termék, nincsen referencia, nincsen olyan beruházás, még Amerikában sem, nincsen olyan kész egység, amit be lehet csomagolni, feltenni a dobozba.
És azt mondani, hogy tesszük, magyarok, itt egy mini nuki.
Így van, tehát ebben a történetben mindenki ígér mindent. Nagyon optimista megközelítés az, ami a, mondjuk a briteké, akik azt mondják, hogy 2035-re talán lesz olyan technológiai, a gyártás technológia, ha minden jól megy, ebben benne van a Rolls-Royce, meg minden, hogyha minden jól megy, 2035-re ezt piacképes a termék. Onnantól kezdve, ha lehetséges, akkor 2-3 éven belül lehet telepíteni az első nukikat. Két kérdésem van. Egyrészt, hogy hanyadikok vagyunk ebbe a sorba, tehát, hogy Lengyelországban sokkal többet szeret, csak a régióban, Lengyelország, Románia, Csehország, stb. Ezek a mind előttünk vannak a sorban, ők már mind megrendelték ezek, kvázi már tárgyanak, még sehol se vagyunk. A másik, hogy attól, hogy egy atomerőmű kicsi, attól még ugyanolyan veszélyeket rejt magában.
Világos, mint egy meg nagy, ugyanúgy tehát, a fűtőelemekkel kell kezdeni tehát, valamit, hogy, meg hogy ugyanúgy...
Így van, a lakótelep szélére letesznek, elásnak 30 méter mélyre egy atomerőműt, és azt mondják, hogy 50-ig nem kell hozzani, oké, de azt védeni kell.
Tehát, világos.
Ott fognak
világos.
Állni, tehát annak a költsége...
Légvédelmi ütegektől kezdve minden. Na,
hát, igen.
Figyelj, akkor vegyek petrólom lámpát. Mert viszont az ország energiaigényéről meg derékszámokat lehet látni, és még erre jön rá az akkumulátorgyártó kapacitás.
És ez még ugrásszerűen, akkor
igen,
ezt hogyan
ezegítjük. Ez egy nagyon jó kérdés.
Na jó, a műsor,
van, igen, van Magyarországon energetikai minisztérium, ott december óta, amióta ugye ez létezik, azóta ezen törik a fejüket, hogy ez
na de
hogy lehet fából vaskarikát
csinálni. Drága Pistám, a jó ég áldjon meg, ne hagyjál már meg minket ezzel.
Ugye a probléma
szakemberként lépjünk hátra, mondjuk el, hogy van-e akkora energiaigény, amekkorát időnként sejtünk, ezt megfejelik az akkumulátorgyárak, és mondjuk ezt szélforgókkal, meg naperőművekkel meg lehet-e oldani.
Mit mond a minisztérium, mi az, ami eddig kiderült a stratégiájukról, azzal mi a helyzet?
Hát a stratégiájukról sok minden nem derült ki, de a miniszter adott egy hosszú interjút a Mandinernek. Abból az derül ki, hogy ők azt gondolják, hogy a nuki meg a gáz fogja alapvetően megmenteni Magyarországot. Ebből egyik tétel se tűnik reálisnak. Uh-huh. Tehát abban kéne gondolkodni, hogy hogyan lehet úgy energiafogyasztási hatékonyságot növelni, hogy a növekvő, egyébként növekvő energiaigényeket ki lehessen elégíteni. Ez egy nagyon sajnos Magyarországon továbbra is ilyen filozófikus kérdés, mert konkrétan nincs az kimondva, hogy mit lehet és mit nem. A most bemondott 3 gázerőművel kapcsolatban nekem az az érzésem, hogy ez egy ilyen tohuva-hobú, tehát hogy valamit mondani kellett, mégsem lehetett azt mondani, hogy akkor el lett baltázva például a szél.
Igen. Na.
Tehát, hogy a szelet be kéne engedni. Ugye most, de most az van,
hogy... Már azt mondják, hogy beengedik.
Igen, már pedzegetik ezt a kérdést.
Jó, hát mondani sok mindent
mondanak. De ez uniós pénzek miatt van? Mert olyan vállalás?
Van egy, ugye van az az RFF kassa, amiben van 2300 milliárd forint, ami ránk vár, amire azt mondta az Európai Unió, hogy odaadjuk, ha. És ebbe a habba az egyik tétel az, hogy akkor a szél elől el kell takarítani az akadályokat. Például, hogy nem kell 12 kilométeres távolságtartás, hogy fel kell gyorsítani az engedélyezést, hogy...
Tehát eddig azért lényegében be volt...
Ez be volt írtva,
így van. Tízva, gyakorlatilag ezekkel a szabályokkal. Kérdés, hogy akkor ez most az energiapolitika része, tehát egy komoly változás van, vagy csak az uniós pénzek pénz felszabadítása kell. Miatt? Pénz, ezt bármit, akkor nem tudjuk, pénz.
Ugye az van, hogy most március 31-e van, tehát mai éjféllel jár le az a határidő, amit az Európa Tanács a magyar kormánnyal kötött szerződésben határidőként megadott arra, hogy ezek a reformok elinduljanak. Ugye ennek a reformnak a elindulásáról nem nagyon hallani, tehát még az, ugye éjfélig
még a közlönyben
magyar kijöhet, közlönyben még kijöhet.
Péntek van, és péntek este nagy dolgok van.
23.58, még egy 600 oldalas könyvben.
Így van, reménykedjünk, szerintem ott a 600. oldal környékén lesz apró betűvel beleírva, hogy akkor meghajtjuk a fejünket. Tehát ugye azután, hogy Magyarországon megbukott az, hogy nincs, nem süt a nap, az is megbukik, hogy nem fúj a szél. Ez tök jó, csak mondjuk 2 év kell ahhoz, hogy ebből bármi legyen. Ugye az engedélyezés az 1 év, az építés. Ha van kapacitás, aki ezt leszállítsa, legyártsa. Mert ugye az is probléma, hogy Európában ez az egész széliparág az olyan módon túl van terhelve megrendelésekkel, hogy ott is sorba kell állni. Na most ennek a sornak is a végén leszünk.
Uh-huh. Tehát az megint most kezdjük, bukó. Most állunk be a sorba.
Igen, aha. Igen, ez is bukó. A gáz, azt nagyon, a Holodát meg kell hallgatni, ugye a Holodát ebben nagyon
ott
van. Ugye azt mondja, hogy tehát jó a gáz, rugalmas, gyorsan indítható, nagy teljesítmény, igen. De hát drága. Tehát, ha a gáz drága, ugye az, hogy a legjobb gázerőművek is 50%-os hatékonysággal dolgoznak, az azt jelenti, hogy 2 egység gázból csinál 1 egység áramot. Tehát az áram termelésre, az hát a szabályozásra jó, a zsinóra nem. Vagy akkor nagyon drága.
Akkor visszajukadva, én most, hogy jól átbeszéltük, hogy melyiknél, mik a problémák, hogy mi lenne az optimális, vagy akkor most hogyan nő az energia igényünk?
Mert most mindenki eretvágott, és elment az IKEA-ba akciós...
Napelemet venni.
Nem napelemet. Napelemet nem vesznek, hanem gyertyát, meg petróleumlámpát.
Az a durva, hogy az IKEA-ba egyébként Európában sok országban van már napelem, és úgy is, hogy odamész, és akkor...
És ki lehet tenni ugye a teraszra, meg az erkére. Nálunk nem, mondok mert ezt rosszabb, megmondták.
Mondok rosszabbat, Berlinbe az, hogy te kirakd az erkére azt a 2x4 panelt, és bedugd a konnektorba ezt a plugin rendszert, és az ott alap. Magyarországon meg tiltott. Igen. Tehát, hogy amikor arról van szó, hogy fel kell a szabályozásba fel kell szabadítani bizonyos tabú dolgokat, és ott ki kell rugdosni egy pár ilyen behajtani tilos táblát, akkor például erre kell gondolni, hogy nekem meggyőződésem, és nagyjából 10 éve ezt írom, hogy ketté kell választani az energetikába azt, hogy mi az, ami a lakossági igény, és mi az, ami az ipari igény. Mert neked a lakossági igények fontosak. Tehát nekem nem fontos az, hogy az Audinak adjon az állam támogatást napelemparkra. Azt díleljék le, és az legyen egy másik kassa. Az, hogy az Audi mondjuk kap egy napelemparkra támogatást, te meg nem kapsz, mint lakó, a napelemes rendszeret támogatást, ez diszkvalifikálás, vagy hogy mondja, diszkrimináció ebbe a történetbe, és milyen alapon? És azért kellene kettélászni, és akkor arról beszélni, hogy akkor mi az, amit a lakossági energia szükségleten meg lehet spórolni, és erről azért érdemes beszélni, mert a magyarországi áramfogyasztásnak úgy 40% a lakossági. Hogy a magyarországi energiafogyasztás az európai rangsorban az nagyon-nagyon magas, azért, mert rosszul szigeteltek a házak, azért, mert nem indult el a rendszer az önellátás felé, tehát napelem, napkollektor, hőszivattyú, stb. És lehet látni, hogy nem a lakó a hülye, mert amikor tavaly a rezsicsökkentés csökkentése című népdalt előadta a kormányzat, akkor ugye azt
történt... Hát mindenki azt gondolta, hogy rögtön jön a szigetelés, az igen, első dolgunk lesz.
25%-kal kevesebb gáz fogyott, és igen. Sőt, az áramfogyasztás is visszaesett, de és hogy ebben nem az van benne, hogy mindenkinek sikerült leszigetelni a ház, hanem hogy pontosan a pénztárcájánál fogva...
A kabátot.
Így igen. Van, pénztárcájánál fogva, meg most ebbe miért kell ezt századszor is elmondani, hogy erre kell energiát fektetni, miközben ha egy lakossági rendszerben ez megtörténik, akkor ez azt is jelenti, hogy például a hálózatban a fejlesztést át kell gondolni, és nem a hálózatfejlesztés oldalára kell megközelíteni, hogy ha sok napelem van az utcában, akkor oda kell még kábel, meg alállomás, mert rángatják a feszültséget, és akkor áramkimaradások vannak meg, hogy nem ilyen píkeket ugrálnak, tehát itt tüskéket ugrálnak a parabolikus termelés helyett.
És ilyen... akkor jó, inkább zárjuk be.
Igen, és akkor a fejlesztés arról, nem arról szól, hogy akkor oda tegyünk egy akkumulátort, hanem hogy vigyünk oda kábelt, mert ha felülről nézel rá, akkor az a probléma, hogy ott nincs elég kapacitás, de nem ez a helyzet, hanem azt alulról kell nézni, hogy mi a problémának a gyökere. És akkor a megoldás is más, ha megoldás más, akkor viszont meg egy akkumulátor, egy stabilizáló akkumulátor betétele egy ilyen rendszerbe például töredékébe kerül egy hálózatfejlesztésnek. Tehát összességében az állami pénzköltésnek a hatékonysága is más akkor, hogyha álláspontot vagy nézőpontot változ. Az ipari igényeket, meg, tehát nincs kétségem afelől, hogy ez fontos, hogy ezeket a díleket megkössék. Na de, tehát, hogy, de jelenleg csak erről hallasz, hogy a...
Igen.
Tehát az, hogy Debrecenben lesz akkumulátorgyár, a politikai habon túl, oké, okay, és hogyha oda teszel nem 2x500 megawatt gázmotoros turbinát, ami nem fogja tudni árban megtenni, akkor oda kell tenni mondjuk 1000 megawattnyi napot. Na de ezt miért az állam finanszírozza nagy részt? Vagy ha finanszírozza, akkor miért nem transzparens, hogy akkor...
Én egy kérdésre nem kaptam választ, mert az Ács imádja a szakpolitikai brezlizéseket, én meg az egyszerű nép, egyszerű lelkű gyermeke vagyok.
Szigetelj.
Ezt akartam kérdezni. De azért, mert hogy ha nem gáz, ha késő a szélerőmű, ha a napot az állam miért finanszírozza, ha a Nuki-nak a sor végén, akkor hogy fogok én világítani 2035-ig?
2025-ig megmondod neked, hogy mit kell csinálni. Itt a ugye kereskedelmi adó, itt átmész szembe a sarkon a másik oldal Daikinba, és megkérdezed, hogy azt a hőszivattyút, ami neked a fogyasztási paraméter alapján kijönne, az mennyibe kerül. És azt mondják neked, hogy 1.300.000 forint, akkor elkezdesz kiszorozni dolgokat, hogy ez 25 év alatt hogy kérdezik. Meg is csodálkozni fogsz.
Én arra várok, hogy az állam, állam támogassa ezeket a dolgokat, mert aki is alapvető érdekes, az akárhol körülnéznek
a környéken. Az állam nyugdíjat sem fog fizetni neked, apa, nem, hogy még
de
támogatni.
De neki a legfőbb érdekes, akárhol neki körülnézek persze. Európában, ezt mindenütt én támogatják.
Igazából, hogy
megveszem, és utána megtámogatják, akkor bukok. Kívánom, hogy megtámogassák.
Jó, onnan indulj el, hogy az autót sem azért veszed, hogy amikor eladod, akkor több pénzed legyen, hanem azért veszed, hogy A-ból B-be a te komfort igényednek megfelelőssel. Eddig kell eljutni, hogy az energiafogyasztásban, az energiafelhasználásban is legyél ennyire öntudatos, mert hogy van egy ismerősöm, aki ingatlanfejlesztéssel foglalkozik, vett egy régi házat, amiben az egész infrastruktúrát teljesen ki kell belezni, és akkor panaszkodott nekem, hogy hát figyelj, 3 millió forintba kerül a gáz bekötés, betervezés, és nem tudom mikor jönnek, mert nincs ember. Mondom, 3 millió forint, ne vicceljél. És a napelemrendszert megkérdezted, és a hőszivattyús rendszert megkérdezted. És 50%-on belül plusszal megoldotta, hogy tulajdonképpen Szigetben működik a rendszer. Uh-huh. Na most hello. Tehát, hogy most arra beszélünk, hogy...
Jó, ez társasházaknál nem opció, és sokan élnek társasházban, de...
Jó, ha nézzük Budapestet. A Budapesten, ugye, ha megnézed a budapesti energiastratégiát, és nem politikai történetem energia, akkor most az a terv, hogy itt nagyon belátható időn belül a Budapest energiafogyasztását legalább 40%-ban, de inkább többen Budapest határain belül kell megtermelni. Tehát nem Paksról veszi meg majd Budapest az áramot, hanem és hogy lehet megoldani? Hát úgy, hogy vannak tetők, vannak parkolók, napelem. A hálózatfejlesztést úgy kell megcsinálni most már az MVM-nek, ugye, aki az elmű helyébe lépett, hogy ezt elbírja. Épp ahol most dolgozom mainstream villanyalaktósoknál, pont tegnap írtam egy hírt, Stuttgartba most írt ki a stuttgarti, tehát a tartományi állam írt ki egy pályázatot, első lépésben 2,5 millió eurót tett bele, de azt mondta, hogy bármennyi pénz van rá, hogy azok a cégek, szervezetek, bármilyen társaságok, akinek 35 helynél nagyobb a parkolója, azok legalább 100 000 eurónyi támogatást kapnak arra, hogy a napelem beállót megcsinálják a parkolóra.
De erről beszéltem.
És megcsinálják hozzá a hálózati igénynek megfelelő fejlesztést, tehát maga az állam, tehát a szövetségi állam, és azt mondja, hogy még azt is megtámogatom, hogy csinálj napelemes tetőt, és segíts saját magadon, hogy ez a felesleges felület, amit igazából nem használsz semmire, nem csak, hogy megvédi az autódat, hanem, hogy folyamatosan áramot termel. Na most ez jön. Jó?
Oké. Okay.
Hát jöjjön.
Micsoda zárszó, az ács rámutatott az órájára, és egy igazi profi egyből lezárt, hogy ez jön, ennyi. Mondott közben elharapta, profi vagy,
legyen így. Hát, okay. még talán optimistának is nevezhető a végkicsengés, ahhoz képest, hogy milyen mélyen voltunk a közepén. Oké. Nagyon szépen köszönjük, hogy végigbeszéltük ezt. Köszönjük. Sokkal tisztában látunk, jobban értjük.
Szabó M. István energetikai szakújságíróval beszélgetünk egyébként.
Köszönjük még egyszer.
Magyar Hangja Ács Gábor.